Áldást, békességet és jó reggelt kívánok az egybegyűlteknek, szervusztok! Szeretettel köszöntünk mindnyájatokat a házaspáros csendes napunkon, amit részben a pasaréti gyülekezethez kapcsolódó, szorosan kapcsolódó bibliai házassággondozó szolgálat, részben a gyülekezet szervezett, és ami szervezés valamennyire része, vagy nem is valamennyire része ennek a hétnek, amiben hallunk is elég sokat erről a házasságról, amiről ma is szó lesz a házasság hetének. Nem szeretem a sablonokat, de annyira nem találtam jobb példát erre, hogy ahogy egy egészséges társadalom egészséges családokból épül fel, ugyanúgy, ahogy egy test is egészségesen működő sejtekből épül fel. Minél több az egészségesen működő sejt abban a testben, annál egészségesebb az a test is. És minél több az egészségesen Isten rendje szerint való működő család egy társadalomban, annál egészségesebb az a társadalom is. És az a jó, hogy ezt most már nem csak innen a mi oldalunkról, az ige oldaláról hallja a társadalom, hanem a társadalom magának is felismerte ezt a nagyon egyszerű és világos igazságot, és valamennyire próbálja nyilván a maga útján megtalálni a jó házasságot és a jó családstruktúrát. Hát valahogy mindenképpen e körül forognak a céljaink, és remélem, hogy ez a csendes nap is valahogy e körül fog mozogni a gondolatok, az bizonyságtételek, az ige is majd e körül fog keringeni. Úgy kezdjük ezt a csendes napunkat, hogy Horváth Géza lelki pásztor egy bevezető áhítatot tart itt az elején, amielőtt a 685. éneket fogjuk el énekelni.
Thank you. Csöndesedjünk el szívünkben, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, soha nem tudnánk hozzád jönni, ha te nem jöttél volna korábban hozzánk. Mi csak bűneinkkel tudunk jönni, sokszor elrontott életünkkel, te pedig jössz felénk kegyelemmel és irgalommal, Jézus Krisztus szeretetével, a megváltás csodájával, az újrakezdés és a bocsánat lehetőségével. Hadd köszönjük meg neked, hogy készítetted ezt a napot, hisszük, hogy nem emberi okoskodások, tanácsok voltak a készülésben, hanem a te tanácsod, a te vezetésed. Hisszük, hogy te készíted a szólókat, bizonyságtevőket, és te csöndesítesz el bennünket, hogyha elfáradtunk a világ zaján, és ez rányomta bélyegét életünkre, házasságunkra, mindazokra a feszültségekre, amelyek ott feszülnek bennünk, közöttünk, vagy körülöttünk, te vagy a megoldás, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy csendesíts el, és csendesíts le most bennünket. Kérünk, hogy kegyelmed által szólj hozzánk a te igédből, és azért is kérünk, hogy ne szóljon igéd hiába, hiszen tudjuk, hogy azzal fetsz, intsz, buzdítsz bennünket. Azzal akarsz talpra állítani, új erőt adni, szolgálatba küldeni. Kérünk, hadd legyen ennek a csendes napnak is ajándéka, a házasságaink megerősödése, az újbóli elköteleződés, a több hűség, hogy több szentséget tudjunk árasztani, és több hűséget feléd elsősorban, aztán azok felé, akiket ránk bíztál. Könyörülj meg ezért rajtunk. Amen. Hát szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen a házaspári csendes napon, és örülök, hogy most így jött ki, hogy itt tudok én is lenni. Sajnos nem végig tudok itt lenni, de éppen házasságügyben kell elmennem, na nem a saját házasságom ügyében, csak az ember elér oda, amikor a gyerekei megnőnek, és már ilyen kötelezettségei is vannak, hogy ilyen ügyekben is találkozzon másokkal. Hát a Mózes első könyve 3. fejezetéből az első 6 verset szeretném olvasni, és erről a nagyon jól ismert igéről néhány gondolatot, amit én is úgy kaptam ezen a héten, megosztani veletek. A Mózes első könyve 3. fejezet első 6 verset, akinél van Biblia, vegyük elő ezt a szakaszt, és olvassuk el. A kigyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. És mondta az asszony a kigyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának a gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adta vele levő férjének is, és az is evett. Tulajdonképpen ezt az igét azért helyezte Isten a szívemre, mert ennek a hétnek, a házasság hetének, amint tudjátok, a vezér gondolata az, hogy megtartó hűség. Tehát a hűség köré csoportosulnak az előadások, igehirdetések, szolgálatok, itt nálunk is, és gondolom, hogy mindenütt, vagy legalábbis sok helyen. És amikor ez az ige elém jött, azért jött elém, mert úgy gondoltam, hogy egy kicsit menjünk vissza oda, ahol a hűség hűtlenséggé lett. Menjünk vissza ahhoz a történethez, ahol gyökerezik ma is minden hűtlenségünk. Ahol összetört az Isten kép, a mi Isten képűségünk. A valóságos igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember, Isten képe nem roncsolódott, ahogy némelyek gondolják, vagy nem torzult, hanem összetört. De azért is érdemes elmenni oda, ahol hűségünk Isten felé elromlott, és hűségünk egymás felé is teljesen összeomlott. Érdemes elmenni oda, mert tulajdonképpen, ha elmegyünk oda, akkor el kell menjünk a Golgota keresztjéhez is. El kell menni oda is, ahol Jézus Krisztus halálában és feltámadásában Isten újjászülő, kegyelmes munkája során a lélek gyümölcse lesz életünkben a hűség. Hiszen a Galata levélből ismerjük az ígét, hogy a lélek gyümölcse az a hűség. Ez két dologra utal, többre is, de kettőre mindenképpen. Az egyik az, hogy vegyük komolyan, hogy a magunk erejéből a hűségre nem vagyunk képesek. Tehát ha az lélek gyümölcse, ha az Isten lelkének a munkája az életünkben a hűség, akkor vegyük komolyan, hogy mi, ami magunk erejéből, ami magunk természetéből mi arra képesek nem vagyunk. Mi arra képesek nem vagyunk. A másik pedig, hogy vegyük komolyan, hogy ne Istenen kívül és ne Isten nélkül akarjunk törekedni a hűségre, hanem attól várjuk, aki mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy mi elgondoljuk. Itt az édenkertben, a bűnesetben veszti el az ember a hűséget, is, mint ahogy sok minden mást. Nézzük, hogy hogyan történt ez. Néhány dolgot szeretnék elmondani, mert azt olvassuk, hogy a kígyó ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és utána jön a történet, hogy ezt mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek, és mondta az asszony a kígyónak. Tehát egy párbeszéd folyik, és ha ezzel kezdtük az igét, hogy a kígyó ravaszabb volt minden mezei vadnál, nézzük meg, hogy miben állt a kígyónak a ravassága. Miben áll a sátán az Isten ellenségének és a mi ellenségünknek a ravassága? Miben állt itt ebben a történetben? Hiszen módszerei tulajdonképpen nem sokat változnak. Néha ehhez a módszerhez nyúl, néha ahhoz, de ha komolyan vesszük a Szentírásból, nem azt, hogy ismerjük a módszereit, hanem a Szentírás mit mond, hogy ismerjük az ő szándékait. Nem a módszer a fontos tulajdonképpen, hanem a szándék. Hogy mi a szándék? Az, hogy ő jön, romboljon és pusztítson. Tehát nem az, hogy építsen, ne az, hogy bocsánatra vagy megbocsátásra indítson bennünket, meg hűségre, hanem ami van még azt is, rombolja és azt is pusztítsa. Először is azt kell mondjuk, hogy a sátán ravassága abban állt, hogy nem késlekedett az embert megkísérteni. Erre általában nem szoktunk figyelni, de a Szentírásban ez ugye annyira azután van, hogy Isten megteremti Ádámot, aztán ad neki segítőtársat, megteremti Évát is, ugye kiveszi az oldal bordáját. Ez is nagyon érdekes, hogy minden bizonnyal Isten ezzel is ki akarta fejezni, hogy mellé rendeli az asszonyt. Nem a kislábúját vágja le, vagy a kislábúját veszi el, hát abból is teremthette volna Isten, ugye, az asszony, de nem akarta, hogy az asszony úgy érezze, hogy ő a férfi alatt van. Nem a fejéből vesz ki valamilyen kisebb csontot, nehogy az asszony azt gondolja, vagy nehogy azt gondolják, hogy ők olyan magasan fölül vannak, hanem az oldalából pontosan. Ez olyan érdekes, nem, hogy pont egy oldalbordát, mert elé ezzel nem az alárendeltséget, nem a fölé rendeltséget, hanem pontosan a mellé rendeltséget akarja Isten mutatni az embernek. És amikor ez megtörténik, a kígyó pedig ravasza volt, a harmadik fejezetben rögtön jön a kísértésnek a története. És ha megnézzük a Szentírást, olyan érdekes, hogy a Jézus megkísértésének a története is miután jön. Ugye a keresztelés után. Mikor keresztelő János megkereszteli, így is mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus színre lép, Jézus Krisztus elkezdi az ő munkáját, a sátán azonnal megy és megkísérti, ebből mi azt vonjuk le, azt a következtetést, hogy a sátán nem sokat tétovázik, nem sokat késlekedik, amikor bennünket kísérteni kell, amikor bennünket rontani akar. Nem sokat késlekedik a csábítással. De olyan jó, hogy amikor megtörténik a bűneset, Isten se késlekedik sokat az ígérettel. Isten se késlekedik sokat az ígérettel, mert mihelyt megy, hogy az embert keresse, azon nyomban kijelenti az Isten a Jézus Krisztusról szóló szabadító örömhírt, az evangéliumot. Ugye, nem késik el az ígérettel az Úr. Ez azt is jelenti, hogy nem késlekedik. Nekünk ez az örömünk, hogy az Isten se késlekedik. De vegyük nagyon komolyan, hogy az ördög se késlekedik, és még egy ige jutott eszembe, a magvetőnek a példázata, amikor Jézus arról beszél, hogy mihelyt az útfélre hull a mag, a madarak azonnal eljönnek. Ugye, madarak azonnal eljönnek és elkapkodják, még mielőtt talán véletlenül valahogy oda kerülne a földbe, vagy esetleg valaki beletaposná az útfélbe, és mégiscsak gyökerezne, a madarak azonnal eljönnek, az égi madarak, és elkapkodják. A sátán nem késlekedik. Aztán a másik, amit látunk ebből az igéből, hogy a sátán a kígyó ravaszabb minden vadnál, mert kihasználta az alkalmas időt. Kihasználta az alkalmat. Nem tudom, figyeltétek-e, de én, ahogy olvasgattam ezt a történetet, úgy azt láttam benne, hogy itt ebben a beszélgetésben Éva egyedül lehetett. Hiszen itt csak egy párbeszéd folyik, nem beszéli meg Ádámmal, Éva egyedül lehetett, és ez alkalmas idő volt arra, hogy a sátánnal szóba elegyedjen. Nem tudom, hogy a Biblia nem írja, hogy Ádám hol volt ekkor. De én azt gondolom, hogy nem volt ott Ádám. Éva egyedül lehetett. Pedig Isten megmondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Ez olyan jó lenne, hogyha látnánk talán ma ebből az igéből azt, hogy a férfiak szeressenek lenni a feleségükkel. A feleségek meg szeressenek lenni a férjükkel. A férfiak szeressenek lenni, mert nem jó egyedül lenni. A sátán kihasználja az egyedüllétet. Kihasználja az egyedüllétet, és Éva elkezd társalkodni vele, de társalkodhatott volna Ádámmal is. Kihasználja azt az üres járatot. Emlékszem, amikor hozzánk olyan valaki jött, aki nem ismerte az egyházi életet, és akkor kérdezték a feleségemtől, hogy te hol dolgozol, még Nagyvalsányban, de hát itt is tulajdonképpen így van. És akkor a feleségem mutatta az irodáját, és ugye mellette volt az enyém. Hát ti együtt dolgoztok. És emlékszem, hogy sokan el voltak hűlve, hogy nem lesz ez jó. Túl sokat vagytok együtt. Nem tudom, ti hallottatok-e ilyet, hogyha a férj feleség együtt dolgozik. És azt mondják, hogy nem lesz ez így jó, túl sokat vagytok együtt. De ez a világnak a szava. Az Isten szava az mi? Az, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Én nekem, amikor el kell menni evangelizálni, mert azért néha elmegyek még akkor is, ha a pasarétiek nem annyira szeretik. Bocsánat, ezt most majd kivágjuk a, hogy hívják ból, a felvételből, mert nem akarom én őket befeketíteni. Hát azt szeretnék, hogyha itt lennék mindig. Hát ez természetes, hát így van. Tehát nem azért nem szeretik, de azért muszáj vagyok néha elmenni, mert a munka sok, a munkás oly kevés, és azért vannak olyan területek, amelyek azért úgy nagyon várják az igét, és muszáj elmenni, mert nagyon száraz ott a legelő, nagyon száraz a talaj. Na, amikor elmegyek, nekem tudjátok, mi a legnehezebb, amikor elmegyek? Hogy 4 nap nem leszek együtt a feleségemmel. Hogy 4 nap egyedül alszom az ágyban, 4 nap nem tudjuk megbeszélni, hát telefonon meg tudjuk beszélni esetleg a dolgokat, de az más. Olyan jó lenne, hogyha ebből az igéből azt is kivennénk, hogy nem jó az embernek egyedül. Örüljön az, akinek olyan munkahelye van, persze ezt nem tehetik meg sokan, én tudom, hogy együtt dolgozzanak. De nem baj, és nem válik kárára. Nagyobb a kísértés, és nagyobb a csábítás, hogyha egyedül van, mert az egyedül létet kihasználja az ördög, kihasználja a mi ellenségünk. A 3. ravassága abban áll, hogy megpróbálja az embert, vajon hogyan érti az Isten szavát. Vajon hogyan érti az Isten szavát? Most én nem arról akarok beszélni, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájából se egyetek, de itt majd látjuk, hogy megpróbálja az embert, hogy Isten szavát hogyan érti, hogy abba gyökerezik-e a gondolatvilága, az élete, vagy nem. Figyeljétek meg, amikor Jézust kísérti a sátán, ott nem próbálja meg Jézust, hogy az Isten szavát hogy érti. Mert tudja, hogy ezzel nincs mit próbálkozni, mert ő maga az Isten szava és az Isten igéje. Ez nincs mit próbálkozni, csak mondja, hogy meg van írva. Ugye? Ott nem kételkedést szít a sátán, hogy csak ugyan igaz az, ami meg van írva, hogy angyalainak parancsol felőle, ugye? Ott nem, hát tudja, hogy Jézussal itt nem kell, ezzel nem kell. De amikor kísérti Évát, akkor tulajdonképpen azt keresi, hogy hol van az a pont, ahol fogást találhat rajta. Ahol az Isten szavát nem veszi komolyan, nem úgy érti, máshogy magyarázza, máshogy gondolkodik róla, mint ahogy Isten kijelentette. Megpróbálja, hogyan érti az Isten szavát, mert az íge tartaná meg Évát. Az ígének a komolyan vétele. És Éva itt, amikor válaszol, azt látjuk, hogy pontosan nem vette eszébe, pontosan nem tartotta eszében, hogy az Isten mit mondott az ő igéjében. Mert figyeljétek meg, mit mondott Isten. Az igében azt mondta Isten, hogy az 1 Mózes 2-ben olvassuk, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, amely napon eszel, bizonnyal meghalsz. Éva mit mond a sátánnak? Azt mondja, hogy abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Tehát először is hozzáteszi azt, amit Isten nem mondott, hogy azt ne is illessétek. Tehát Isten ezt nem mondta. A másik, Isten azt mondja abban az igében, hogy amely napon abból eszel, meghalsz. Bizonnyal meghalsz. Ugye ez egy legerősebb kifejezés, hogy amit a törvénynél mond az Isten, hogy halálnak halálával halsz meg. Bizonnyal meghalsz. Éva mit mond? Hogy meg ne halljunk, hogy esetleg akkor meghalunk. Tehát nem veszi komolyan a büntetésnek a nagyságát. Ezt most úgy mondanám itt magunk között, hogy nem veszi komolyan a következményét. Hogy mi lesz annak a következménye, amit Isten megmondott, mert tulajdonképpen mi a bűnkérdést azt mindig így szemléljük. Tehát nem úgy, mint más vallások, vagy sok más vallás, hogy a bűn a cselekedet, hanem mi úgy szemléljük, hogy a bűn és annak a következménye, és annak a büntetése. Jézus Krisztus megváltása is nem csak a bűnre vonatkozik, hanem a bűn következményének, az elrendezésére is, tudnék a kárhoztató ítéletnek. Nem csak az, hogy mit cselekedtél, és az meg van bocsátva, loptál, csaltál, öltél, hazudtál, paráználkodtál, hanem az, hogy mi ennek a következménye, amely magára vonja az Isten haragját, bűn miatti haragját, ítéletét, és Jézus Krisztus nem csak azért jön, hogy a mi bűneinkből szabadítson meg bennünket, hanem azért, hogy a bűneinknek a következményét is elvegye, hogy Pál apostol a Róma 8:1-ben boldogan felkiálthasson, hogy nincs semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. És én meggyőződésem nekem, hogy ez adja a hívő embernek az örömét, a felszabadultságát, a háláját, hogy Isten nem csak megbocsátotta az én bűneimet, hanem elvette a bűneim büntetését és ítéletét is. És ezért tehát azt látjuk ebben az igében, hogy nagy ravassága a sátánnak az, amikor azt kérdi, hogyan érted az Isten igéjét. Innen is levezethetjük azt, hogy ahhoz semmit hozzá ne tegyetek. Mert minden hozzátevés az Isten szavához és igéjéhez már gyengíti az igét, az én életemre nézve. A sátán szörnyű ravassága abban áll, hogy az embernek be akarja bizonyítani azt, hogy bizony nem haltok meg, vagyis ha eszel annak a fának a gyümölcséből, nem lesz következménye. Nem lesz következménye. Tudnilik, be akarja magyarázni a sátán az embernek azt, hogy ne törődj te a következményével, mert nem lesz következménye. Rettenetes dolog, sőt azt mondja, hogy jó következménye lesz. Olyanok lesztek, mint az Isten. Pedig Isten azért tiltotta el őket a jó és gonosz tudás fájától, mert egyrészt Istennel az ember nem lehet egy méltóságban. Mi nem egy szinten vagyunk az Istennel. Mi nem egy szinten vagyunk Istennel. A másrészt pedig ezzel Isten ki akarta fejezni az őtőle való függőségét, és azt, hogy az ember hogyan mutathatja meg az ő szeretetét az Isten felé. Tőle való függőség, és iránta való szeretet. Ezt akarta ezzel Isten, ezt akarta Isten megmutatni. Amikor Éva szakít a gyümölcsből, és adja Ádámnak, azt lehet mondani, hogy ilyen kicsi haszonban, mint egy gyümölcs. Kockára tették örök boldogságukat. És ma is nem így van. Ilyen kicsinységben, mint egy gyümölcs. Kockára tették örök boldogságukat. Egyszer valakivel beszélgettem, aki azt mondta, tudod, egy óra boldogságért, idézőjelbe téve, egy óra boldogságért kockára tettem az egész családomat. Tudnélék, egy hűtlenség miatt, egy órás hűtlenség miatt tönkrement a családja, házassága nyilván, gyermekeinek az élete. Sátán mit akar? Nem lesz következménye. Elfedi a következményt. És utána szomorúan mondhatja az ember, hogy egy óra hűtlenségért én kockára tettem az egész családomat. A feleségemet, a kapcsolatunkat, a gyermekeimet. A gyermekek lelki világát. Megdöbbentő, nem? Hogy ilyen kicsi haszonért, mint egy gyümölcs. És éppen ezért Ádám és Éva gonoszságát még nagyobbá teszi, hogy ilyen kicsi dologban nem tudtak engedelmeskedni Istennek. Hiszen Isten olyan tág teret adott nekik. Azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehettek. Minden gyümölcs az övék volt. És ő nekik az az egy kellett. Bőségesen gondot viselt róluk az ő szabadításuk Istene, mint hogy a Zsoltár mondja, hogy áldott az Úr, mert napról napra gondot visel rólunk, szabadításunk Istene, és a sátán azt akarja bemagyarázni nekünk, látjuk ebben az igében, hogy Isten valami jót tilt el tőlünk. Isten valami széptől, valami nagyszerűtől akar bennünket megóvni. És az ember azért is leveszi azt a gyümölcsöt. Tehát Ádám bűne alkalmával viszont azt mondhatjuk, hogy Isten kinyilatkoztatja a kegyelem tanát. És Isten Krisztust ígéri nekünk. Nem késett el az ígérettel, és azt mondja ma is nekünk, hogy van kegyelem, Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És ott van az a kegyelem, amely a sátán hatalmából meg akar bennünket szabadítani, aki át akar vinni sötétségből a világosságra, halálból az életre, és azt akarja, hogy ebben az életben és ebben a világosságban járjunk is, és ebben a szabadságban, amelyre Jézus megszabadított bennünket, meg is álljunk, megállhatunk. Az Efézusi levél 6. fejezetének igéivel hadd fejezzem azért be, mert ott Jézus Krisztus elmondja, hogy a kísértővel szemben 3 nagy fegyverünk van. 3 nagy fegyvert adott nekünk. Az Efézus 6:16-17-18-ban elmondja nekünk a mi Urunk, hogy van 3 fegyverünk, először is az Isten beszéde, Isten igéje, amelybe gyökerezhet a mi hitünk és életünk, bizonyságtételünk és szolgálatunk. A második fegyver a hit, a harmadik pedig az imádság, a könyörgés. Akkor igaz lesz a Róma 16:20, akkor a békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábatok alatt hamar. Életünkben, házasságunkban, családunkban minden galiba, minden gonosz, minden hűtlenség ennek az emberölőnek, szétdobálónak, hazugság atyának a munkája. Viszont a hívő ember egy dologba kapaszkodhat, amelyet nem régen olvastunk a János evangéliumában, amikor Jézus azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Erősebb fegyveresünk van, hatalmasabb urunk van, dicsőségesebb megváltónk van, nem dicsőséges megváltónk van, mert nem úgy van, hogy a sátán is dicsőséges, de ő dicsőségesebb, dicsőséges megváltónk van. Én kívánom azt magunknak, mindannyiunknak, magamnak is, hogy Jézus Krisztusban erősödjön a mi életünk, hozzá még jobban ragaszkodjunk, növelje a mi hitünket ezen a mai alkalommal is, hogy gyönyörködjünk az ő igéjében, törvényében. Ha kell, hűtlenségünket valljuk be az Úrnak ezen a mai napon. Talán jó lenne egymásnak is, házastársunknak is megvallani. Igen, hűtlen voltam hozzád. Gondolatban, szempillantásban, tervezgetésben, sok mindenben. És elvenni attól a Jézustól, akinél van a bocsánat, aki az irgalom, és aki maga a szeretet, azt a bocsánatot, amellyel azt mondja neked, nekem, eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy e szomorú eset ellenére is van nekünk élő reménységünk. Mert ahogy egy ember által jött be a világba a bűn, köszönjük, Úr Jézus, hogy általad jött be a világba a kegyelem, az engesztelés, az engesztelődés. és lehet kibékülni és megbékülni azért, mert Isten benned és általad békejobbot nyújtott nekünk. Nekünk, akik Ádám bűne miatt szintén elvesztünk, bűnben és halálban fogantattunk és születtünk, mégis a te kegyelmed által vagyunk, akik vagyunk, akivé lettünk. Ó, Urunk, nekünk is szükségünk van arra, hogy ha kihoztál bennünket a bűn sötét éjjéből, meg is őriz bennünket a világosságban. Hogy többet ne legyen közösségünk a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel. Neked van hatalmad arra, hogy megújítsd a mi kapcsolatainkat, a mi Istenünk felé, hogy szeressük őt teljes szívünkből, elménkből, és házastársunk és családunk felé, vagy embertársaink felé, hogy szeressük őket is, úgy, mint magunkat. Kérünk téged, Urunk, munkáld ezt ezen a mai napon a mi szívünkben. Gyógyítsd a kapcsolatokat, házasságokat. És azokért is kérünk, akik talán nincsenek most itt, de napi imádságban hordozzuk őket, az ő kapcsolatukat, házasságukat, családjukat. Te légy áldott orvosuk, igéddel ébresz holtakat, szívünkbe gyújts tüzet. Amen. Egy éneket énekeljünk, mielőtt tovább megyünk. A 660-as éneket keressük meg a gyűjteményből. A 660. ének így kezdődik, hogy mindörökké hű az Úr. Azért jó ebbe belekapaszkodni, hogy Pál is mondja a korintusi első levélben, hogy hűséges az Isten. Jó ebbe belekapaszkodnunk. Hát valljuk meg ezt akkor ének szóban élénken, hogy mindörökké hű az Úr.